Pálapostól mondja, de mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, a 161-es énekünket keressük ki az énekes könyvünkből. 161-es énekünknek a legelső versét énekeljük fennállva, utána majd folytatni fogjuk. 161-es dicséretünk első verse így kezdődik. Siess keresztjén, lelkünk hallani. Mi együttlétünknek és Isten tiszteletünknek megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Istennek igéjét, ahogy a múlt vasárnap mondtam, az Efézusi Levél 6. részéből az Isten fegyverzetéről lesz szó. És az Efézusi Levél 6. fejezetéből olvassuk az igét tehát, a 10. verstől a 18. versig. Hallgassátok figyelmesen az igét, Efézusi Levél 6. fejezete, a 10. verstől a 18. versig. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra az Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen. A sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Éppen azért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. Vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját is, és a lélek kardját, amely az Isten igéje. Minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által. Éppen azért legyetek éberek, teljes kitartással könyörögve az összes szentekért. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, az ő igéjének olvasását és hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva gyertek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, vágyunk arra, hogy a Te igédnek üzenete, a teljes súlyával tudja elérni, utolérni, ami megfáradt, sokszor elcsüggedő, megkeseredő szívünket. Urunk, amikor Te szólsz, akkor valóban a Te szavadér utol minket. Amikor Te szólsz, akkor ott életek támadnak újonnan. Amikor Te szóltál, Úr Jézus, itt a földön, halottak támadtak fel, betegek gyógyultak meg. Úgy vágyunk arra, hogy így szólíts meg bennünket is, hogy feltámadjunk a lelki halálból, hogy meggyógyuljunk lelkünk betegségeiből. Vágyunk arra, hogy egészen megérints, megszólíts, szíven találj és életünket fölépítsd. Így kérjük, hogy a Te szavadat add ma nekünk, a Te szavadat, amely maga az élet, amely maga az erő és a hatalom, amely tőled jön és bennünket keres. De Urunk, hadd bízzuk rád életünk minden nyomorúságát, hadd hozzuk eléd a testi betegségeket, betegjeinket, Urunk, hiszen a földi életben itt vagyunk ebben a bűntől megromlott testben, amely elfárad, amely beteg lesz, amely sérülékeny, amelyben annyi betegség, annyi fájdalom tud lenni. Nyújts ki kezedet a mi betegjeink felé. Légy nékik áldott orvosuk, gyógyítójuk. Te őrizd meg, Te tartsd meg a jövő héten azokat, akik műtétre készülnek. Te gyógyíts meg az ő életüket. Te légy velük a kórházban, a műtéten, a betegágyaknál és odahaza is a betegágyak mellette légy. Rád bízzuk ennek a gyülekezetnek és népünknek is ifjait, gyermekeit, hiszen a következő generáció, amelyik felnő, mindig egyre távolabb van tőled. Hogy nehéz ez nekünk végignézni, hogy sok-sok igyekezet hiába valónak bizonyul. Sok-sok tanítás, kimondott szó, hittanórákon, istentiszteleteken, szülői, nagyszülői intő szavak hiába valónak, meddőnek bizonyulnak, és nő fel egy generáció, amely nem érdeklődik utánad. Tégy csodát, hogy a szívek meginduljanak feléd, hogy el ne vesszen az ifjúság. És Urunk, könyörülj egyházunkon, népünkön, jövendőnkön, könyörülj egyen-egyenként a szíveinken. Hadd, hogy Krisztus evangéliuma és annak teljessége legyen számunkra az élet, a kincs, a minden. Végezd el bennünk munkádat, élő igéddel, szent lelkeddel. Egyedül neked van hatalmad, hatalommal érinteni bennünket, és véghez vinni azt a változást, amelyet a te szíved vágyva vágyik bennünk elvégezni. Cselekedj velünk! Odaadjuk neked magunkat. Ámen. Ének szóval készülődjünk, testvérek, az ige hirdetésének a hallgatásához. A 381-es énekünket keressük ki. Tehát a 381-es énekünket keressük ki, testvérek. És a 381-es éneknek a 6-os és a 7-es verseit énekeljük. 381-es ének 6-os és 7-es verseit. Így kezdődik a 6-os vers, védelmezzed a te kicsiny bárkádat, benned bízik a te küzdő egyházad. bizonságtételem alapigéje írva található az imént felolvasott bibliai igerészben, az Efézusi Levél 6. fejezetében. Újraolvasom a 13. verset. Hallgassuk tehát figyelmesen Efézusi Levél 6. rész 13. versét. Éppen ezért vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, egyszer volt egy juhásznak, aki kint a Kárpátokban őrizte régen a juhait, volt egy nagy, erős kutyája, és amikor észrevette, hogy a bárányokat, a farkasok minden éjszaka tizedelik, akkor elhatározta, hogy valamit kell tenni. Szerzett a kutyája nyakára egy olyan bőrnyakörvet, amely kifele szögecsekkel és szögekkel volt kiverve. Ezt minden este éjszaka ráadta a kutyájára, és kiengedte a kutyát, amikor hallotta, hogy a farkasok jönnek. Ugye éjszaka hatalmas csata volt a pásztor kutyája és a farkasok között. A farkasok is, a kutya is mindig a másik torkára megy. De a farkasok soha nem tudták a kutyának a torkát ugye átharapni. Ott védte ez a nagyon erős bőrnyakörv, amely kifele még vastüskékkel, szegecsekkel volt kiverve. Úgyhogy az a farkas mindig meg is sérült, amelyik próbálta a pásztor kutya nyakát átharapni. A pásztornak nagy öröme és büszkesége volt a kutyája. Minden reggel talált egy-egy döglött farkast a nyáj közelébe, és tudta, hogy így szép lassan az ellenség megtizedelődik. Egyik este történt, hogy megint hallotta a farkasok vonyítását, és nagy büszkén kiengedte a kutyát, aztán a vérre menő küzdelem hangját is hallotta a házából, de most másmilyen hanguk voltak. A saját kutyájának nyűszítő halálhörgését is hallotta, és akkor jutott eszébe, hogy most elfelejtette felcsatolni a kutyája nyakára a megmentő nyakörvet. Azon az éjszakán az ő kutyája pusztult el. Egy nyakörv, amely olyan volt annak a kutyának a farkasok ellen, mint a páncél. Azt védte, amerre ment az ellenség, a torokra, megvédte és életet adott neki. Beszél a Szentírás a lelki harcban szintén páncélzatról, páncélvédelemről, fegyverzetről, egészen pontosan Pál apostol az Isten fegyverzetének hívja ezt a lelki páncélzatot, és nyomatékosan kéri a hívőket, hogy vegyétek fel az Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Ez egy olyan mondat, amiben benne van az, hogy vannak olyan napok, és lesznek életedben is olyan napok és olyan órák, amikor az ördög olyan hatalmas támadást indít ellened. Gondolataidon keresztül, érzelmeiden keresztül, akár testi betegségeinken keresztül, vagy lelki gyötrelmeket, kétségeket ad a szívedbe, hogy valami félelmetes nap lesz. És akkor csak akkor tudsz megállni a kísértésben, hogy el nem buksz, össze nem omlasz, és fel nem morzsolódik a te hited, hogyha a lelki fegyverzetbe, az Isten fegyverzetébe te beöltöztél. Ha nem lesz rajtad, el fogsz veszni. Érezzétek az apostol szavainak, a mondatának ezt a súlyát, hogy éppen ezért, ugye mert a másodszor mondja, vegyétek fel az Isten fegyverzetét, és mindent leküzdve megálljatok. Hát valóban fel kell vennünk az Isten fegyverzetét. Meg kell ismernünk ezt a lelki fegyverzetet, hogy mi is ez, amely a kísértés legsötétebb órájában is igazi védelmül tud szolgálni a lélekben járó embernek. Amikor az efézusi gyülekezetet Pál apostol tanítja, bölcs pedagógusként mindent igyekszik felhasználni, és a római katonákat mindenki látta már, hiszen a megszálló római birodalomnak az egységei ott masíroztak, járőröztek a polgári lakosság között. Amikor leírja a lelki fegyverzetet, akkor felhasználja a látott képet, és a sisaktól egészen a cipőig, a katonáknak a sarujáig, amit Kaligulának hívtak ugye a római hadseregben, felhasználja a képet, és tanítja a hívőket, hogy micsoda az a fegyverzet, amit lélekben fel kell ölteni. Hát nézzük egyenként, testvérek, és valóban adja az Úr lelke, hogy megértsük, hogy miről van szó, és tudjunk lelki fegyverzetbe öltözni, hogy megállassunk a gonosz napon, és mindent leküzdve megmaradjunk. Az első, amit mond az apostol, felövezve derekatokat igazság szeretettel. Felövezve derekatokat igazság szeretettel. Testvérek, az öv fogja össze az embernek a ruháját. Az öv tehát összefog. És azt mondja Pál, hogy ami a te életedet összefogja, az az igazság szeretet. Legyen úgy a te életeden az igazság szeretet, mint ahogy a ruhánkon rajta van az öv, és amely összefogja a mi ruházatunkat. Igazság szeretet. Egy picit gondolkodjunk el ezen, hogy mi is ez az igazság szeretet. Hogyha van igazság szeretet a szívünkbe, vagyis szeretjük Isten mértéke szerint a jó, a nemes, a tiszta és az igaz dolgokat, akkor szükségképpen a mi szívünk gyűlöli a hamisat, a hazugot, a rosszat, a tisztátalant, mindazt, amit az ördög befeketítve, megrondítva kínál. Nem mindenkiben van bűngyűlölet, és nem mindenkiben van igazság szeretet. Emlékezzetek, hogy hogyan dicsekszik Jób könyvének az elején olvassuk, hogyan dicsekszik a mennyben Isten Jóbbal, az angyalok előtt és a sátán előtt. Azt mondja, hogy láttad-e az én szolgámat Jóbot? Fethetetlen és becsületes ember, és azt mondja, ott van ez a jelző, hogy bűngyűlölő. Jób bűngyűlölő volt. Testvérek, ott lehet lemérni a mi szívünkben a bűngyűlöletet, hogy felháborodik-e a szívünk, hogyha esetleg egy Isten mértékével ellentétes mérték megy egy filmben. Sokszor engemet úgy tud zavarni, hogy felállok, és nem tudom tovább nézni a filmet. És így kellene lennie minden hívő embernek, hogy megbotránkozunk ennek a világnak a mértékén. Van-e bennünk bűngyűlölet? Gyűlöljük-e azt, amikor ez a világ istentelenül cselekszik? A munkahelyeden elmondanak neked egy obszcén viccet, akkor beállsz a röhögő kórusba, hogy a te ajkad nem tud nevetni ezen, mert fáj a lelkednek, hogy amit Isten tisztának, szentnek teremtett, a házasságot vagy a házas életet, abból valami kaján, obszén poén lett. Van-e bennünk bűngyűlölet, van-e bennünk igazság szeretet? És összefogja-e a mi életünk dolgait, életünk területeit, az, hogy életünk minden területén igazság szeretet van bennünk. Képzeljétek el, hogy valamelyik nyugati országban készítettek a nők között egy felmérést, ravaszul tették fel a kérdést pszichológusok, hogy mennyi lenne az az összeg, amiért egy nő belebocsátkozna egy egyéjszakás kalandba, vagyis eladná a testét egy éjszakára. Döbbenetes volt a felmérésnek a végeredménye, hogy kisebb összegér, nem, azért soha, a nagyobb összegér meg rengeteg nő beadta volna a derekát. Eladhatóak vagyunk-e? És testvér, figyelj arra, hogy ha eladható vagy, akkor már csak az ördögnek az árat kell kikalkulálnia. Eladhatóak vagyunk-e az ördög számára? És az ördög a lelkünket akarja, és az ördög az üdvösségünket akarja. Aztán a kifejezés, amit mond itt Pál, ugye felövezés, tudni kell, az ókori embernek a hosszú ruhája nem tette alkalmassá arra, hogy bizonyos mezei munkákat, vagy kétkezi munkákat abban a ruhában végezzenek. Úgyhogy amikor ezt olvassuk a Bibliában, hogy és felövezték magukat, és nekiálltak a munkának, akkor magatok elé kell képzelni egy ókori embernek a hosszú ruháját, ugye a palást, vagy tóga, aminek még a görögök is hívták, és egy picit megmutatom az én palástomon, hogy a hosszú palástot ugye fölemelték bokától, és visszatűrték a derékszíjba. Így tulajdonképpen egy olyan, mint hogyha térdigérő ruházatban lettek volna, na ebben már lehetett dolgozni, ebben már lehetett hegyet mászni, vagy éppen fölmászni egy állványra, tetőt rakni, építkezni, ásni, vagy menni az ökör után, és tartani az eke szarvát. Amikor az ókori ember azt mondta, hogy felövezem magamat, akkor ezt úgy értette, hogy alkalmassá teszem magamat a szolgálatra. Amikor Pál azt mondja, hogy övezd fel derekadat igazság szeretettel, akkor nem csak arról van szó, hogy fogja át életedet az igazság szeretet övként, hanem benne van a kifejezésben az is, hogy te tedd magadat Isten számára, a szolgálat számára készé. Vajon készen van-e a mi életünk az Urat szolgálni? Készen vagy-e arra, hogy Isten szolgáld? Készen vagy-e arra, hogy az Úr akaratát cselekedd? Fel vagyunk-e övezve arra, hogyha Isten valahova küld, akkor készen vagyok, megyek? Az az ember, aki nincs készen, az nem fog megmozdulni. Aki nincs készen, az nem fog szolgálni. Annak mindig lesz valami kifogás, most ezért nem, most amazért nem, jaj, meg most ez miatt nem tudok, mert nincs felövezve élete az Isten számára igazság szeretettel. A második isteni fegyverzet, magatokra öltve a megigazulás páncélját. Ez a második, amit mond a felsorolásban az apostol. Magatokra öltve a megigazulás páncélját. Megigazulás. Egy kifejezés, amit kell tudnunk helyesen érteni bibliai talajon. Az ember a bűnei miatt nem igaz Isten előtt. Igaztalan, vagyis igazság híjával van. Elveszett bűnös, aki a megállna Isten ítélőszéke előtt, ebben a bűnös állapotban mindenképpen ítéletet, kárhoztatást kapna. De Isten az ő hatalmas szeretetéből a Jézusban hívő embernek igazságot tulajdonít, a Jézusét. A megtérő bűnös ember, amikor Krisztus engesztelő áldozatába kapaszkodik hitben, hogy Atyám, azért bocsásd meg az én temérdek bűnömet, mert Jézus az én bűneimért halt meg. Az én bűneim miatt engesztelte ki a te igazságodat. Ha valaki ebbe kapaszkodik, azt Isten igaznak nyilvánítja. Ez a megigazulás. A bűnös embert Isten Jézus érdemért igaznak nyilvánítja. Azt mondja Pál apostol, hogy a te megigazulásod, ha valóban Jézusé lett az életed, legyen olyan rajtad, mint a római katonán a mellvért. A mellvért az a páncélzat, amelyik a szívet és a legfontosabb létfontosságú szerveket védi. De legfőképpen ugye a szívet. A szívét egy katonának átfúrták volna dárdával, nyílveszővel egy csatában, az a katona meghal. Az ördög is a te szívedre pályázik. Emlékszünk az igére a példabeszédek 4.23-ban, minden féltve őrzött dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki az élet. Isten azt mondja, hogy a megigazulás, a Jézusban való hited és a Jézus hitében való igazságod, az egy olyan páncél legyen rajtad lélekben, ami védi a szívedet. Vajon van-e ilyen páncélunk? Ha te Jézusé lettél, befogadtad őt, igazzá lettél, kell rendelkezned a megigazulás páncéljában. És jönne az ördög, és a te szívedet fogja támadni, és azt fogja mondani, hogy hát most buktál el valamiben tegnap, hát te vagy hívő. Jön az ördög, és azt mondja, hogy hát nézd meg az előző héten, mennyi tisztátalan gondolat volt a te szívedben. Mennyi gonosz, irigy, féltékeny érzés suhant át benned. Hányszor voltál úgy, hogy borzasztóan mérgesen, magadból kikelve, és akkor te vagy hívő. Ilyeneket mond nekünk az ördög, testvérek. És az ember mire tud ilyenkor nézni? Ha önmagunkra nézünk, akkor elcsükkedünk és összeomlunk. De az ember ilyenkor ránéz Jézusra, és azt mondja, hogy igen, én ilyen vagyok, gonosz, tisztátalan, engedetlen, hűtlen, de az a Jézus ott a Golgotán pont ezért lakolt meg. És én kérem az Urat naponta, hetente, hogy tisztítson meg ezektől, hogy olyan lehessek, mint ő. A megigazulás Jézus vérének érdemében páncélt képez a hívő emberen. arra kell néznünk, amit Jézus tett, és nem magunkra, és nem arra, amiben mi gyakran elbukunk. A harmadik fegyverzet egészen különös. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. A lábbeli, testvérek, a lábbeli. Az ókori római katonának egyébként 20 évre kellett aláírni a légiósoknak a szerződést. 20 évi szolgálat után leszereltek, akkor a Cézártól kaptak földet, és elkezdhettek rajta gazdálkodni. Olvastam egy könyvben, hogy annyira jó minőségű cipőket csináltak, hogy volt katona, hogy 20 éves szolgálatot ugyanabba a bőrsaruba. Mai cipőgyárak kicsit tanulhatnának az ókoriaktól. Caligulának hívták ezt a római légiósnak a bőr saruját. Ugyanerről a cipőről elneveztek még egy római császárt is egyébként. Caligula a cipő, és ki volt velve alul szegecsekkel, és a szegecsek védték a járásban a római légiós katonát. Egészen stabil volt a járás, és nem csúsztak el még csúszós felületen sem. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának a hirdetésére. Testvérek, nagyon fontos dolog van itt. A mi útjaink és a mi járásunk. Védelem kell útjainkra, járásunkra, lépteinkre. A te utaidban, a te járásodat lelkileg az védi meg, hogyha te szívedben, benned van a készség a békesség evangéliumának a hirdetésére. Ha te úgy indulsz el minden nap a munkahelyedre, úgy indulsz el esetleg le a közértbe venni kenyeret reggel, és úgy végzed a dolgaidat, vagy úgy utazol el, a vonattal kell menned, vagy autóval kell menned, hogy adott helyzetben te kész vagy valakinek hirdetni az igét. Beszélni Jézusról, a te hitedről, és arról, hogy te érted, mit tett Jézus, akkor ez egy lelki fegyverzet, egy darabja. Mert ott van a lábadon ez a saru, amely védi a lábadat az elbotlástól. Testvérek, az a keresztény ember, aki nem hajlandó Jézusról beszélni, az útjaiban megbotlik, elcsúszik és el fog esni. Mert hiányzik ez a csúszását, elbukását gátló lelki fegyverzet, ez a lelki cipő az ő járásáról. Testvérek, nagyon fontos kérdés ez, hogy hajlandó vagy-e beszélni Jézusról? Szégyelled őt, a titokba követed őt, vagy te erről hajlandó vagy beszélni? Hajlandó vagy-e a te Jézusodról beszélni? Felvállalod-e őt alkalomattán? Útjaink bukásait meg tudná gátolni ez, hogyha ott lenne a készség bennünk az evangéliumról való beszédre. Aztán a negyedik fegyverzet, azt mondja az apostol, vegyétek fel a hit pajzsát, amellyel kiolthatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. A hit pajzsa, amely a gonosz tüzes nyilai ellen van. Az ókorban nagyon gyakran a nyílveszőkre tettek olyan kis gézdarabot, amely át volt itatva valami szurokkal, kátránnyal, vagy valami gyúlékony anyaggal, vagy olajjal. Meggyújtották a kis gézdarabot, a nyílhegy után volt ez egy arasszal. És amikor mentek a tüzes nyilak, hogyha nem is találtak el embert, de eltaláltak egy szalmatetőt, egy házat, vagy valami éghető dolgot, vagy egy hajót, mindent felgyújtott a tűz, ami éghető volt. Testvérek, azt mondja az ördög, hogy az ördögnek vannak ilyen tüzes nyilai. Kilő rád egy ilyet. Észre sem veszed, de valami olyan gondolatot sikerült a te elmédbe belepöckölnie, hogy lángba borított mindent. Megindított egy érzelmi reakciót, valakire nagyon megharagított, féltékenyített. Lángba borította a szívedet, az érzelemvilágodat, a gondolatvilágod megtelt gyűlölettel, ármánykodással. Hát ez egy tüzes nyíl volt. És te észre se vetted az elején, hogy az a picike gondolat, amit Az ördögös fületbe sugott, az egy tűzes nyílként betalált, és szép lassan mindent felgyújtott. Azt mondja az apostol, hogy a hitnek van pajzsa. A római katonáknak is volt egy hatalmas pajzsuk, ami teljesen védetté tudta őket tenni, hogyha legugoltak mögéje, a római katonáknak nem kicsi köralakú pajzsuk volt, mint a perzsáknak, hanem egy egészen nagy négyszög alakú pajzs, legugolva, maga elé tartva, teljesen elfedezte az emberi testet. A Cézár légióinak volt a teknős béka alakzat, az oldalsó katonák legugolva ugye a földre tették a pajzsot, aki meg középen volt a négyszög alakzatban, az meg felülre tette. Úgy nézett az egész ki, mintha lenne egy hatalmas tortánk leborítva pajzsokkal, és így hatalmas nyílzápor ellen védve volt a római légió alakzata. Ez volt a híres teknős béka alakzat. Hát Pál azt mondja, hogy a pajzs a tüzes nyilak ellen van. A pajzs az egy mobil védelmi eszköz, mert éppen oda tudod tenni a kezeddel, ahonnan jön a nyíl. A te hited ugyanilyen mobil védelmi fegyverzet. Abba az irányba kell tartanod, ahonnan az ördög téged nyilaz. Ha a gondolataidat támadja, akkor vértezd fel a te igéddel, az Isten igéjével és a te hiteddel, a te gondolataidat, hogy oda ne tudjon az ördög tüzes nyilat belőni. Ha az érzelem a támadási felület és mindenféle gonosz, tisztátalan érzéssel kezd el bombázni az ördög, akkor pedig a te hiteddel ragad meg a Krisztus érdemét, és imádkozz hiteddel, hogy a te érzelem világodat őrizze meg tisztán az Úr Jézus. Nagyon-nagyon fontos, hogy a hit pajzsa a tüzes nyilak kioltására való. Az ördög rengeteg hazugsággal fog jönni hozzánk. Rengeteg hazug nyilat lő ki. Rengeteg kérdést fog kilőni tüzes nyilként, amelyek kérdőjelet görbítenek a szívedben az Isten ígéretei után is. Kétségeket támasztanak. Rengeteg bökölődést kapunk az ördögtől. Képzétek el, hogy Saulnak hányszor vághatták oda, nem írja le a Biblia, de biztos vagyok benne, hogy az ördög nem hagyott ki egy ilyen lehetőséget, hogy akivel később találkozott, és azt mondta volna neki, hogy hát te öletbe tettük a ruháinkat, amikor Istvánt megköveztük, hogy most más csinálsz, más tanítasz, és ezt a Jézust hirdeted. Te olyan vagy, mint mi, ugyanolyan gyilkos, ott voltál a megkövezéskor, ellene szavaztál. De Pál mondhatta erre a tüzes nyílra, hogy igen, akkor azt csináltam, de Jézus megbocsátott. Jézus megtisztított, megbocsátotta az én gyilkos indulataimat, keresztjének elleni gyűlöletemet. Megmosott, és az övé vagyok. Elhívott, és őt szolgálom. Vagy képzeljétek el, hogy a bűnös nőt, akit János 8-ban olvasunk, akit oda citálnak a templomba, a Salamon csarnokába, és oda viszik Jézus elé, hogy na, ezt az asszonyt házasságtörés közben tetten értük, meg kéne kövezni, na te, mit mondasz? Ismerjük a történetet, Jézus a homokba ír, aki közületek nem bűnös, az vesse rá az első követ, és eloldalognak a főpapok, az írástudók, de ez az asszony ott marad. Ő nem sunnyog el. És amikor Jézussal meg tudja beszélni, akkor megbeszéli ezt, és Jézus azt mondja neki, hogy nem ítélek el téged, menj el, de ne vétkezz többé. Hányan láthatták azt az asszonyt? Hát tudta fél Jeruzsálem, hogy na, az volt az a házasságtörő asszony. Ugye, hogyha büszke, hiú ember lenne ilyen szégyenben, ki sem merne menni utána az utcára. Mit gondoltok, hányan mondhatták ennek az asszonynak? Ja, te voltál! De ő mondhatta, hogy de az Isten fia azt mondta nekem, hogy nem ítélek el téged, hogy megbocsátattak az én bűneim. A hit pajzsát vegyétek fel, ezzel lehet kioltani a gonosznak minden tüzes nyilát. Az ötödik fegyver a sisak, az üdvösség sisakját is vegyétek fel, mondja az apostol. A sisak a fejet védte. És itt egy picit megállunk. A fej a gondolkodás, az értelemnek a központja. És az ördög nem szokta kihagyni a mi fejünket se a kísértések és a támadások alól. Rengeteg bűn először a gondolatvilágban fogan meg. Rengeteg bűn, amiben elbukik a hívő ember, az először a gondolatvilágba érkezik meg. Oda besugja az ördög, becsempészi azt, és mi ott vagyunk a gondolatvilágunkban egy ördögi gondolattal, egy ördögi ötlettel, egy ördögi kísértéssel. Nagy kérdés, hogy mit csinálunk vele. Azt mondja Pál, hogy mi védi az elmédet? Mi védi a gondolkodásodat, a gondolatvilágodat? Az, hogy te Jézusban üdvösséget kaptál. Örök életed lett. Ugye a Róma 12-ben azt mondja Pál, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. A metanoia szó, ez ógörögül, ez a megtérés szavunk, azt is jelenti, hogy gondolkodás megváltozás. Vagyis a megtérés, az gondolkodás megváltozás. A megtéréskor az ember egész értelme is megújul az Isten kegyelme és szent lelke munkája nyomán. Amikor jön az ördög egy gondolattal, amit oda bedob szépen a te gondolkodó világodba, és ha az ötleteid között találsz ott egy ördögi gondolatot, akkor az üdvösséged és a Szentlélek megújító gondolkodása az, amelyik ezt a gondolatot ki tudja védeni a hívő ember, és azt mondani, hogy de nekem örök életem van, és én nekem nem az ördögtől való gonosz gondolatokat kell megvalósítani. Isten azért adott megújult értelmet, hogy őt szolgáljam, mert az ő szent lelke még a gondolataimat is igyekszik megtisztítani. Üdvösséget adott, hogy el ne vesszek. Jézusért kaptam üdvösséget. Az üdvösségnek sisakja van, védi a gondolkodásodat, mert oda szokott legelőször a gonosz behatolni. Hát legyen sisak a te üdvösséged. Ne add fejedet a gonoszra, ne engedd, hogy a gondolatvilágodban ott fészkeljenek az ördög ötletei. Luther Mártonnak a híres mondását ismeritek, hogy azt, hogy az ember feje fölött elrepüljön egy madár, azt nem tudjuk megakadályozni. De hogy fészket rakjon a fejünkön, azt már meg tudjuk akadályozni. Hát ilyenek a gondolatok. Az, hogy az ördög behajítson egy gondolatát a fejedbe, ezt nem fogod tudni megakadályozni. De azt melengeted, ha te azt foglalkozol vele, az olyan, mint hogyha megengednéd egy madárnak, hogy fészket rakjon a te fejeden. Az bizony már meg tudnád akadályozni. A hatodik fegyverzet a lélek kardja, az Isten igéje. Ha figyeltetek, eddig az összes korábbi isteni fegyverzet védekező jellegű volt. Felövezve derekatokat igazság szeretettel. Emlékeztek? Aztán magatokra öltve a megigazulás páncélja. Kössétek lábatokra a készséget a békesség evangéliumának hirdetésére. Vegyétek fel a hit pajzsát. Vegyétek fel az üdvösség sisakját. Eddig védekező fegyverzet. És itt van az egyetlen támadó fegyverzet. A lélek kardját vegyétek fel, amely az Isten igéje. Testvérek, nekünk a Biblia, az Isten igéje olyan, mint a kard. A hívő embernél, amikor csak lehet, legyen nálad Biblia. Tedd fel magadnak a kérdést, hogy mentél-e már esetleg úgy nyaralni, hogy nem volt nálad a Biblia. Képes voltál-e úgy elmenni egy hétre, két hétre, három hétre, ide vagy oda vagy amoda, Biblia nélkül? Hát ahhoz a rest katonához hasonlítottál, aki elmegy a csatába kard nélkül. A katona fegyver nélkül ne menjen sehova. És te legyél Jézus Krisztus jó vitéze. Nagyon fontos, hogy ez egy támadó fegyverzet. És Krisztus megkísértésére gondoljatok. 40 napos pusztai bőtje után az ördög oda megy hozzá, és elkezdi kísérteni, és Jézus mindegyik kísértést egy bibliai igével hárít el. Nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Mózes 5. könyve. És sorra végig, te megvan írva, ne kísérsd az Urat, a te Istenedet. És megvan írva, hogy csak az Urat, a te Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Jézus minden kísértésekor egy bibliai igével hárít. És jöhetett az ördög bármivel. A második kísértéskor volt olyan ravasz az ördög, hogy igét idéz. A 91. Zsoltárból bibliai igét idéz az ördög Jézus megkísértésekor. Hát megvan írva, angyalainak parancsot ad. Hordozzanak minden utadon, hogy meg ne üsd lábadat a kőben. Hát nyugodtan leugorhatsz a templom tetejéről, hát nem lesz semmi bajod. Az ördög is tud igét idézni, csak helytelenül. Rosszul magyarázva. Rossz helyen és nem úgy, hogy azt az ember javára fordítaná. Vajon ismered-e annyira a Szentírást, hogy az ördög kísértéseinél tudsz vele hárítani, mint támadó fegyverrel? Nagyon fontos, hogy a Bibliát ismerjétek. A mi református népünk erről volt híres évszázadokig, hogy Bibliát szerető, Bibliát olvasó nép voltunk. Az ellenreformációkor, tudjátok, hogy így ismerték fel a protestánsokat? Jöttek a katolikus poroszlók, a katolikus katonák, a jezsuiták vezetésével, és átkutattak minden házat. Képzeled, jön egy katolikus sereg, és átkutat minden faluban minden házat, és ahol Bibliát találtak, ott tudták, hogy itt protestáns emberekről van szó. Reformátusok vagy evangélikusok. Aztán vitték őket vagy börtönbe, vagy a halálba, vagy a kínzópadra. De innen tudták, hogy ezek hívők, mert van Bibliájuk. Hát van-e neked Bibliád? Olvasod-e azt? Drága kincsed-e az? És ismered-e azt? A lélek kardját is kössétek fel magatokra, amely az Isten igéje. Szeresd a Bibliádat. Ismerd azt. Különben a csatában alul maradsz. Az isteni fegyverzethez hozzátartozik a te Bibliád is. És a legutolsó, amelyet felolvastam, ez a 6. rész 18. részében, ott az imádságról volt szó. Talán úgy gondoljátok, hogy ha így olvassuk ezt a részt, az már nem is oda tartozik, tiszteltes úr. Miért van ott az Isten fegyverzet végéhez még hozzáolvassa, hogy minden imádságotokban és könyörgésetekben imádkozzatok mindenkor a lélek által, éppen azért legyetek éberek teljes kitartással, könyörögve az összes szentekért. Hát az már nem egy következő téma szakasznának a kezdete, nem testvérek. Az még a fegyverzethez tartozik. Az imádság. Ugye tudjátok, hogy itt a földi hadseregeknek van olyan fegyver, ami egy ember ellen szól, meg vannak tömegpusztító fegyverei. Van olyan, amit, hogyha bevetnek, akár egy kicsi kaliberű pisztoly, amely egy lövést tud leadni, hát avval maximum egy valakit meg lehet sebesíteni. De vannak a tömegpusztító fegyverek, amit, hogyha bevetnek, akkor ott tömegeket lehet kivégezni vele. Jól értsétek, amit most fogok mondani. Az imádság egyfajta tömegpusztító fegyver. Jól értsétek, nagyon hangsúlyozom, mert a te közbenjáró imádságoddal hívő tömegeket támadó gonosz erőket, tehát a gonosz erők hatalmas tömegeit tudod lefegyverezni. Imádkozzatok mindenkor a lélek által, mondja az apostol. Könyörögve kitartással az összes szentekért. Könyörögve, vagyis a hívőket hívták szenteknek, nem az elhunyt hívőket, hanem az élő hívőket hívja az új szövetség szenteknek. Könyörögjetek a hívő testvéreitekért szerte a világban szüntelenül. Imádkozz naponként azokért a hívőkért, akiket te imádkozol, akiket te ismersz, és imádkozz azokért, akik a világ túlsó felén vannak nyomorúságban, üldözésben. Ez egy fegyver. Egy tömegeket lefegyverző fegyver, mégpedig az gonoszság erőinek tömegeit lefegyverző igazi fegyver, az imádság fegyvere. Aztán nézzétek Jézust. Hogy volt rajta az Isten fegyverzet, amikor itt járt a földön? A Biblia mindig úgy tanít, hogy ha megnézed azt Jézus életében, akkor meglátod az igazi példát, hogy na, úgy kell. Az igazság szeretet mennyire benne volt a szívében. Mennyire szerette azt, ami az atyáé. Mennyire szerette azt a mértéket, amit az atyától látott és tanult. Mennyire csak azt mondta tovább. Többször a zsidók belekötnek a szavaiba, és azt mondja, hogy én csak azt mondom nektek, amit az atyától hallottam. Az az ige, amelyet én szólok nektek, lélek és élet. Ő tele volt igazság szeretettel, ezzel volt felövezve az ő szolgálatra kész élete. Aztán az igazság mellvértje, hát ő maga az igazság, Jézus Krisztus az út, igazság, élet. Az ő egész lénye volt, az igazság páncélja, amelyről mi az ördögnek minden tüzes nyila visszapattant. Hányszor kísértette őt az ördög, és soha nem tudta elbuktatni. Aztán hogy volt rajta készség a lábaim a békesség evangéliumának a hirdetésére? Nézzétek meg az evangéliumi történeteket. Számomra olyan döbbenetes, hogy nem volt olyan helyzet, ahol az Úr Jézus ne tudott volna szelíden igét hirdetni. Volt már olyan, hogy annyira fáradtak voltak a tanítványokkal együtt, hogy ott hagyta a tömeget, és áthajóztak a Genezáreti tó túlsó partjára, hogy most elvonulunk, pihenünk, csak együtt leszünk. És amikor odaértek hajóval a túlsó partra, rengeteg ember, aki látta őket hajóval átkelni, megelőzte őket a szárazföldön, és ott megint egy hatalmas tömeg várta őket. Képzeld el, mint hogyha te egy hatalmas munka után már szeretné végre otthon lenni, ledobni a csizmádat magadról, lepihenni, kicsit úgy elnyújtózni, és hazaérnél, hogy végre most a fáradtságból elnyújtózol, és érkezne hozzá egy 18 fős csapat, hogy akkor itt vagyunk, szeretnénk, hogy vendégül láss. Hát mennyire örülnénk neki? Hát ugye mi emberek olyanok vagyunk, hogy bennünk az lenne, hogy hát de jókor jöttetek volna inkább egy hónappal később. Jézus nem mondta nekik. Nem volt benne ez. Hanem azt olvassuk, hogy és látta Jézus, hogy olyanok, mint a pásztor nélkül való jók. Megszánta őket, és elkezdte őket tanítani. Olyan döbbenetes. Követik őt annan a Heródes pártiak, a farizeusok, leskelődnek utána, szavaiban akarják megfogni, és ő neki ott van a lábán mindig a készség az evangélium hirdetésére. Nem volt egy hely sem a Szentírásban, ahol azt olvasnád, hogy Jézus azt mondta volna, hogy most nem hirdetünk igét, most nem mondjuk el nekik az Isten igazságát, hanem ő mindenkor készen volt. Aztán nézd a hitét, amely pajzsként ott volt rajta. Az ő megkísértésének a történetét az előbb idéztem. A hit pajzsával az ördög minden tüzes nyilát elhárította. És ott volt a lélek kardja nála a legtökéletesebben, hiszen ő maga az ige. És amikor ő mondott, akkor mindennek engednie kellett. Az elfogatásának az éjszakáján, amikor megkérdezték, hogy ki is ő, és mondta, hogy én vagyok. Leírja János evangéliuma, hogy hátra esnek a katonák arra, hogy én vagyok. Mert ő Istenként tudta kimondani, hogy én vagyok. És az imái még a golgotai kereszten haláltusájában is imádkozott a gyilkosaiért. Ő magára öltötte az Isten fegyverzetét, mindent leküzdve megállt és győzött. Testvér, ha te győzelmes hitben akarsz élni, ha te a kísértések órájában győzni akarsz, fel kell venned az Isten fegyverzetét. Odahaza olvassátok el az Efézus 6-ot. És gondolkozzatok el, rajtam vannak-e a lelki fegyverzet kellékei. A történettel fejezem be, nem olyan régen volt egy nagyon különös légi szerencsétlenség. Lezuhant egy repülő, amelynek igazából nem is volt semmi baja. Aztán a fekete dobozból a szakértők döbbenetes dologra jöttek rá. A pilótákat egy jelentéktelen hiba lekötötte, és nem vették észre, hogy a gép elkezdett süllyedni, és ezért csapódott a földnek. Valami kis kontrolllámpa nem égett egészen picike kis 5 forintos LED, izzó, és elkezdtek avval foglalkozni vala jelentéktelen dolognak, amivel el lehetett volna repülni a világ végére is, az ott miért nem ég. És amíg ez lekötötte őket, addig a gép elkezdett süllyedni, és aztán a földhöz csapódott. A nagy gondot nem vették észre az apró miatt. Ma a lelki fegyverzetről volt szó, és talán ilyenkor az emberben az van, hogy hú, akkor most arra kell számít csak, hogy az ördög teljes haderővel, fegyverzettel majd jön a kísértés a szívemre, az érzelemvilágomra, a gondolataimra, rám fog küldeni millió betegséget, hazafele menet, eltöröm a lábamat, karambolozok. Ne! Miért mondtam el ezt a kicsit történetet erről a furcsa légi balesetről? Az ördög ravasz. Van, amikor össztámadás zúdít ránk. De ő tudja, hogy hogyan érjen célt. A támadást, a kísértést személyre szabva, egyen-egyenként rátszabva tudja adni. És ő megelégszik avval, hogy de foglalkozz valami jelentéktelen dologgal, és ne vedd észre, hogy a cél, hogy az üdvösségedet veszítsd el. Rávesz arra, hogy te foglalkozzál valami életed egészen apró nyomorúságával, mint a pilóták, amelyik ez kontrolllámpa, miért nem még ott, és lezuhan a repülő. Amikor a lelki fegyverzetet felöltjük, akkor ezt úgy kell felölteni, hogy nem biztos, hogy 100 tüzes nyíl fog érni. Lehet, hogy egy egészen picike csalláncsípés lesz majd a bokádon, és azzal akar az ördög letéríteni a Krisztus útjáról. Hogy te foglalkozz avval a csalláncsípéssel, de te tüzes nyilakat vártál, és egészen kibillentett az, hogy nem tüzes nyilak jöttek, hanem csalláncsípés. Te mindig légy készen, mindig légy résen, és a te szívedet adod a Jézusnak. Ő megadja a lelki fegyverzetet, te beöltözöl, imádkozol, a megtartó Isten az ő maga. Bízd rá magad, ő őrizzen, ő tartson meg téged. Amen. A 161-es énekünknek az 5. versét énekeljük felelve az ige hirdetése, testvérek. 161-es énekünk 5. versét keressük ki az énekes könyvünkből. Ez a lelki harcról szól, ez a 161-es énekünk az 5. verse, amelyet énekeljünk. Ne es kétségbe, ő nagy jó voltában, az igaz hitben erős légy magadban. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Áldott légy, Urunk Istenünk, azért a bölcsességért, amit Pál apostolnak adtál, aki olyan képes beszédben tudta tanítani az efézusi gyülekezetet. Micsoda is a lelki fegyverzet, mi is az a lelki öltözködés, a lelki páncél, amelyet a felöltünk magunkra hit által, megtartatunk a legnagyobb kísértésekben is. De Urunk, add, hogy benned bízzon a szívünk, a te lényed és a te megtartó hatalmad, megőrző kegyelmed legyen, amelybe elsősorban bízunk, ne pedig az, amit mi megteszünk a győzelmünkért. Ad, hogy ami rajtunk múlik, valóban megtegyük, de a szívünk bizalma 1000%-osan a te lényedbe, győzelmedbe és a kegyelmedbe kapaszkodjon. Urunk, köszönjük, hogy a mi életünket az ördög tüzes nyilaitól, elgáncsoló támadásaitól megkívánod őrizni, tartani. És te magad vagy, aki felkészítesz a harcra, aki óva intesz az ördögnek minden csapdájától, aki tanítasz, hogyha eljön a kísértés órája, megtartassunk, és életünk tiszta maradjon. Urunk, bocsásd meg, amikor a kísértés órájában elbuktunk, amikor nem öltöttük magunkra a fegyverzetet, amikor nem volt a mi életünkön az igazság szeretet, amikor nem gyűlöltük a bűnt, bocsásd meg, amikor nem vettük fel a megigazulás páncélját, az üdvösség sisakját és a lélek kardját. Jöjj Istenünk, és formálj minket. Hadd legyen kész a szívünk rólad beszélni, utainkban, ad, hogy hordozzuk szívünkben a te szavadat, a te ígédet, és hogy őrizze a szívünket a megigazulás páncélja, gondolkodásunkat, az üdvösség reménysége, sisakként védelmezze minket, szent lelked csodája. Jöjj, Urunk, és végezd el bennünk munkádat. Rád bízzuk szeretteinket, különösen a szenvedőkért, betegekért, nyomorultakért imádkozunk. Légy velük, nyújts ki kezedet, szabadításra, hogy aki arra vágyódik, hadd dicsérjen téged, hogy életét megszabadítottad. Áldott légy győzelmedért, Úr Jézus Krisztus, áldott légy véred érdeméért, áldott légy a kegyelmed sokaságáért, amelyet a benned hívőnek ajándékozol. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohászát vigye oda az Úr elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, aképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Jézus Krisztus mondja: mivel megtartottad az álhatatosságról szóló igémet, én is megtartlak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Eljövök hamar, tartsd meg, amit van, hogy senki el ne vegye koronádat. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és onnan nem kerül ki többé, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az új Jeruzsálemnek a nevét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet. Amen. Testvérek, a záró énekünk a 264-es énekünknek második és harmadik versei. 264-es énekünket keressük ki, és annak a második és harmadik verseit énekeljük. 264-es énekünk második verse így kezdődik: áldjad őt, mert az Úr mindent oly szépen intézett.